Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat. Jaj, nektek, akik síremlékeket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek. Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyesítek atyáitok cselekedeteit, és egyetértetek velük, azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik. Nem hiába mondja Isten bölcsessége, prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk, némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottatok a világ kezdetétől. Ábel vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templom épülete között megöltetek. Igenis, mondom nektek, felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket. Jaj, nektek törvénytudók, lefoglaltátok a tudás kulcsát, magatok nem mentek be vele, az odaidekvőket pedig megakadályozzátok. Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizósok nagy fölháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon fondorkodtak, hogy rajta kapják valami olyan kijelentésen, amellyel vádolhatják őt. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Nehezen érthető az Úr Jézus vádja a síremléket építő farizeusok ellen. Önmagában ugyanis a síremlék a tisztelet és a megbecsülés jele az elhunyt iránt. Hogyan válhat ez éppen az ellenkezőjére? Úgy tűnik, hogy itt is farizeusi, vagyis álságos cselekedetről van szó. A dolog lényege az, hogy évek múltával már elismerik, hogy a próféta valóban Isten küldöttje volt, tanítása pedig Isten szava. Ám az ilyen nem valamiféle egyedi eset volt a választott nép életében, mert szinte minden prófétával így bántak el. Így tehát azt állítják, hogy a próféta működése idejében nem lehetett megállapítani róla, hogy ő valóban Isten küldöttje, csak évekkel később. Ha ez igaz lenne, akkor ezzel nem csak azt állítják, hogy Isten üzenete nem egyértelmű, és a küldöttje nem ismerhető fel, hanem azt is, hogy maga Isten tehet arról, hogy a prófétáknak ez lett a sorsa. Két hazugságot is rejt ez a vád. Az egyik az, hogy Isten szól ugyan emberekhez, de nem teszi világossá, hogy ez az ő szava. Istent tehát valami hamiskodással vádolja. Beszél ugyan, de nem érthető, és aztán ő vádolja az embereket azzal, hogy nem fogadták el a szavát. A másik hazug állítás az, hogy ha a proféták szavát nem értik, akkor miért ölik meg őket? Mindenkinek így kell járnia, akinek nem értjük a szavát. De pontosan ez a gyilkos ellenszem igazolja, hogy nagyon is megértették a proféták mondásait, vagyis Isten üzenetét, de nem akarták követni, mert Isten beleszólt a maguk szentnek vélt életébe. Éppen ezért az utólagos fölmagasztalás és a síremlék állítása ugyanennek a képmutató viselkedésnek a folytatása. Mert a próféták szavát továbbra sem ismerik el, és nem követik. Így a prófétákat mintegy kifizetik a síremlékkel, de a maguk életét továbbra sem változtatják, régi mederben folyik az. Mindehhez pedig az is hozzájárul, hogy a jelenben működő prófétát, vagyis Jézus Krisztus sem ismerik el Isten küldöttjének, még kevésbé Isten fiának. A síremlék állítás így valóban csak egy látszat tiszteletadás és csak hamiskodás. Ebből az is kiviláglik, hogy a maguk felfogása is pontosan olyan, mint a prófétagyilkos atyáiké. nem sokára ezt tettekkel is bebizonyítják majd, amikor Krisztust keresztre adják. Mindezt az Úr Jézus egy olyan kijelentéssel erősíti meg, amely látszólag a Szentírás szavát idézi. Nem hiába mondja Isten bölcsessége. Ilyen szöveget azonban nem találunk az ószövetségi könyvekben. Az viszont lehetséges, hogy valamelyik zsidó bölcs beszélt erről. Mégis árulkodó, hogy itt az Úr Jézus egymás mellé teszi a prófétát és az apostolt, mindketten a meg nem értés és az üldözés áldozatai. Valószínű, hogy itt az Úr általában beszél arról, ami a zsidók történelmében sokszorosan előfordult. Hiszen még Mózest is meg akarták kövezni, de a proféták szavát soha nem fogadták szívesen. Ők ugyanis nem hízelgő szavakat mondtak a zsidóknak, hanem korholták a népet és a szövetség betartására figyelmeztették őket. Nem véletlen, hogy Jeremiás keserűen panaszkodott Istennek, amiért mindig rosszat kell mondania. Azzal vádolta Istent, hogy becsapta őt, amikor meghívta prófétájának. Ám a működéséhez kapott isteni kegyelmek mindig meg is vigasztalták őt a nehézségek közepette. Joggal merül föl bennünk a kérdés, miért ez a mérhetetlen ellenszenv és szembenállás az Isten népében, és nem csak a vezetőkben, Isten igéjével szemben, illetve az ige hirdetőkkel szemben. Hiszen Isten szent és jó indulatú emberekre bízza az üzenet átadását. Személyes ellentét tehát nem működhet irántuk. Vagy talán a figyelmeztetés alázta meg az embereket, és ezért haragudtak Isten küldöttjeire. Azt hiszem, ez a viselkedés Ádámnál kezdődött, amikor a bűn elkövetése után igyekezett elbújni Isten elől. A bűntelenség és a bűn, az isteni szó és az engedetlenség nem férhet össze. Ádám megpróbált elbújni Isten elől, szégyenét csak így tudta ugyanis elrejteni. De azonnal kiderült, hogy oktalan ez a gondolat, mert Isten elől nincs hová bújni. Ez az eset pedig azt is megmutatta, hogy a bűn által az ember értelme elhomályosult. Ám az Isten szavát hirdető embereket, másként is el lehet intézni, beléjük folytva a szót, megszűnik az ember szégyenkezése és megalázottsága. Ez a logika mutatkozik meg kezdettől fogva azok viselkedésében, akik még Istentől sem fogadnak el sem kritikát, sem figyelmeztetést. Ahogyan Éva hitt a kígyó szavának, úgy fogadják el azóta is a hazugság atyának a hamis öntudatra biztató ösztönzéseit. Ez a rossz lelkiismeret működése, nem akar változni, ezért támad arra, aki a változását sürgeti. Igazságtalannak tűnik az Úr ítélete, e nemzedéknek számot kell adnia minden proféta véréről. Miért pont ennek a nemzedéknek? A többiek talán fölmentést kapnak, vagy bűntelenek? Erről szó sincs, hanem éppen azt akarja az Úr Jézus megértetni a hallgatóival, hogy ők sem különbek az elődeiknél. Ugyanazt a hagyományt folytatják a hamis tisztelettel, amit a síremlékek takarnak. A lelkületük ugyanis nem változott. De lehetséges, hogy az e nemzedék nem idő meghatározást, vagyis kortársakat jelent, és nem a most élőket jelenti, hanem magát az emberiséget, amelyet egy közösségbe foglal a bűn. Bár lehet úgy is értelmezni, hogy talán az Úr a még meg nem váltott nemzedékre gondol, hiszen majd az ő kiontott vérével lényeges változás következik be. A keresztséggel ugyanis az ember már újra Isten gyermekévé lehet, és így egy másik, megváltozott nemzedékhez fog tartozni. De addig még a bűn közösségébe tartozik mindenki, tehát bűnhődnie kell. Noha itt az Úr Jézus kifejezetten a törvénytudóknak címezte a kritikáját, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy másoknak ne kellene magukra vonatkoztatniuk ezeket a szavakat. Ha jól belegondolunk, mi magunk is nagyon sok ügyben csak a látszatra törekedünk. Ez mind az isteni iránti kötelességeinkre áll, mind pedig a fele barátaink iránti dolgokra. Milyen sokszor ilyen látszat teljesítés a vasárnapi szentmisénk. Ott vagyunk, de nem vagyunk jelen. A szent áldozatban veszünk részt, csak éppenséggel áldozatos lelkület nélkül. De hasonló a napi imádságunk is, amely inkább csak egy szöveg elmondása, és nem imádás vagy Isten iránti hódolat. És ugyanez a viselkedés vezet minket akkor is, amikor másokra csak ráhagyjuk a mondottakat, noha nem értünk egyet vele, csak éppen kerülni akarjuk a vitát. Sokszor a barátságosságunk is csak külső látszat, valódi megbecsülés és tisztelet nélkül. Természetesen az együttélésnek vannak bizonyos normái, amiket meg kell tartanunk, de ami ezeken túl van, abban ne legyünk hamisak és látszatra törőek. Való igaz, hogy nem könnyű az Úr Jézus elveit a mindennapi életünkben megvalósítani, és mindig fogunk találni javítani valót. Azt hiszem, nem is a jelen állapotunkat kell igazán fölmérnünk, hanem a céljainkat, azt, hogy mire törekszünk és mit akarunk elérni. Nagy segítség lehet ebben, hogy többre jussunk, ha a szentgyónásunkat nem csak a múlttal foglalkozunk, a bűnökre korlátozzuk, hanem a jövővel is foglalkozunk. A bűnöktől meg kell szabadulnunk, ez nem kétséges, de az Isten kegyelmét föl is kell használnunk, éppen ezért szükséges, hogy a szentgyónájban legyenek jó feltételeink és célkitűzéseink, amiknek megvalósításáról be is számolunk. Ha ezekhez mérten nézzük a haladásunkat, akkor kapunk képet arról, hogy van-e bennünk igazi törekvés a többre. Akkor a bánatunk a sajnálkozás helyett valóban a rossz elvetése lesz, és a krisztusi elvek megvalósítása. Akkor egyre lényegre törőbb lesz a vallásos életünk, és egyértelműbb a viselkedésünk minden vonatkozásban. Amen.